Kedves barátaim, Erev Tov, mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök. 91-es lap következik a Ketuba traktátusból, és nem egy könnyű téma, de neki fogunk futni. Pontosabban a téma közepén vagyunk, és aki esetleg nem volt alkalma még megnézni a 90-es lapot, annak lehet, hogy egy kis plusz szellemi megerőltetésre lesz szüksége az amúgy sem könnyű tematikával kapcsolatban. De én mindent tőlem telhetőt meg fogok tenni azon, azért, hogy segítsek. Szóval, először is tisztázzuk. Ugye volt egy fogalom, amit úgy hívtunk, hogy Ksubasz Banin Dichrin, a fiú gyermekek ketubájának ügye. Ugye ennek az alapesete az az volt, hogyha egy férfinek volt két felesége, mind a két feleség a házasságba behozott bizonyos vagyon elemeket, illetve követeléseket a ketubája révén. Ugye a ketubában két dolog is behozódhat a házasságba, részben a hozomány, amit válás vagy haláleset esetén a férfi ki kell, hogy fizessen a nőnek, vagy a férfi örökösei, illetve a végkielégítés, amit a férfi ígér a nőnek. Hát tegyük fel, hogy a ketubában van mondjuk 400 zuznyi ilyen kötelezettség. Most itt két feleség van, az egyiknek van egy 400 zuznyi, a másiknak egy 300 zuznyi kötelezettsége. A férfinek összesen van 800 zuzni vagyona, amikor meghal. Ugye, mert most arról beszélünk, hogy mind a két feleség először meghalt, a vagyonukat, a vagyonuk így a férnél maradt, majd a férfi is meghalt, és mind a két nőtől van egy-egy gyerek, és most ők az örökösök. Hogyan osszuk el a férfi örökségét? Ha nem vennénk figyelembe a ketubát, akkor azt mondanák, hogy a férfinek a vagyona 800, tehát ezzel kapjon mindenki 400-at. Igen ám, de a rabbik bevezették, hogy ha ilyen helyzet van, akkor hogyha elosztjuk az örökséget, akkor helyesen ezt úgy kell elosztani, hogy ez annak a nőnek a örököse, akinek 400 volt írva a ketujájába, ő először kap 400-at, annak a nőnek, akinek 300 volt írva a ketubájába, ő kap 300-at, a maradék 100-at pedig két egyenlő részre osztják. És akkor így az jön ki, hogy az egyik kap 450-et, a másik kap 350-et. Miért fontos ez, vagy mi ennek a logikája? Az, hogy nem mondhassa azt az egyik fél, az egyik fiú, hogy tulajdonképpen az én anyám által behozott vagyon az, amin élősködik a másik feleség gyermeke az örökség révén. És ezt a fogalmat hívjuk úgy, hogy Ksubasz Banin Dichrin. A fiú gyermekek ketubája. Mi azt jelenti, hogy a fiú gyermek, aki örökli az apját, de tulajdonképpen az apja örökségének része az ő anyja által az apjára hagyott ketuba, hozomány, stb. Az kapja meg az anyja által az örökségbe behozott részt, és ne az örökség részeként legyen egyenlő elosztásban. Ugye az egyik feltétele ennek az úgynevezett Ksubasz Banin Dichrinnek, a fiú gyermekek ketubájának, az az, hogy ezt az elosztást, ezt a normálistól, vagy az egyenlőtől eltérő elosztást, csak az esetben lehet alkalmazni, hogyha miután szétosztottuk a fiúknak az anyjuk révén, az anyjuk ketubája révén járó speciális részt, még mindig maradjon valamennyi vagyon, amit örökség módján egyenlően el lehet közöttük osztani. Mennyi ez a valamennyi? Egy dinár. Hát azt mondtuk, hogy akkor lehet szétosztani az anyák által meghatározott ketuba összeget a fiúk között, hogyha a szétosztás, az egyenlőtől eltérő szétosztás után még mindig marad legalább egy dinárnyi vagyon, amit normál örökség módján lehet szétosztani. Ez volt tehát a Ksubas Banin Dichlin, a fiú gyermekek ketubájának a alapfogalma. Most, amiről pénteken szó volt, az az a speciális eset, amikor van két feleség, de a halálesetek nem úgy következtek be, ahogy ezt az előbb leírtuk. Tehát nem az történt, hogy meghalt a két feleség, a férj örökölte őket, majd meghalt a férj, és most ott állnak a férj örökösei, akik mondjuk két gyereke, egyik az egyik nőtől, a másik nőtől, hanem úgy történt, hogy meghalt a férj első felesége, majd meghalt a férj, és ezek után halt meg a másik feleség. Ugye miben tér el ez az eset? Abban, hogy a második feleségnek a ketubája az nem egy örökség részeként kerül az asztalra, hanem az egy követelés. Mert ugye amikor meghal a férj, abban a pillanatban, ha él a felesége, amikor ő meghal, a feleség benyújtja a számlát, hogy tessék, kérem szépen a ketubát kifizetni. Miért? Mert a ketubának a lényege, hogy a feleség kapjon egy végkielégítést, illetve a házasságban behozott hozományt kapja vissza, abban az esetben, hogyha a férj elválna tőle, vagy ha a férj meghalna. A mi esetünkben akkor az a helyzet, hogy a második feleség örököseinek a követelése az egy erősebb követelés, mint az első feleség gyerekeinek, mert az első feleség gyerekei csak örökség szintjén kapnak belőle, a második feleség, illetve annak gyerekei, azok egy követelést nyújtanak be. És az volt a kérdés, hogy ebben az esetben is mondjuk-e azt, hogy Ksubasban indikli. Mondjuk-e azt, használjuk-e azt a fogalmat, hogy a fiú gyermek ketubája magyarul. Ez úgy néz neki, hogy először megkapja a második feleség, vagy annak örökösei megkapják a követelésüket. A megmaradt pénzből megkapják az első feleség örökösei az anyjuk ketubájának az értékét, és a maradékot osztják el egyenlően, mint örökösök, a két nő gyermekei. Hát ez volt a kérdés. És akkor itt ennek kapcsán is több kérdés felmerült. Például felmerült az a kérdés, hogy még ha is fogadom, hogy ez így működik, és elfogadom azt, hogy Ahazbe Moiszai, tehát hogyha úgy haltak meg a feleségek, hogy az egyik meghalt a férj élete során, a másik a férj halála után, akkor is alkalmazzuk a Ksubas Banin Dichlin, a fiú gyermekek ketuba elosztásának speciális szabályát, akkor is kell-e, hogy maradjon egy dinárnyi érték ahhoz, hogy ezt alkalmazni lehessen, vagy azt mondjuk, hogy maga az a követelés, amivel a második feleség gyermekei behajtják az anyjuk ketubájának a követelését a történet elején, az maga az az érték, ami maradvány értékként számít. Tehát ez volt például az egyik kérdés. Most ugye ez, mert az egész témában odáig jutottunk el pénteken, hogy a Talmud idézett egy vitát Ben Nanász és Rabbi Akiva között. És a vita egy brájtában szerepelt, és a brájtában ezzel a témával foglalkoztak, de nem volt teljesen világos, hogy tulajdonképpen mi is a vita tárgya. Pontosan mi a vita Ben Nanász és Rabbi Akiva között. Mert olyan kicsit félreérthető volt a megfogalmazás. Most nem fogunk visszatérni arra, hogy hányféle magyarázata és értelmezése volt annak, hogy mi lehetett a vita közöttük, hanem onnan kezdjük a 90-es lap D oldalának az aljától. El Amarab Jöjszef, Ahazbe Ahájov, Ahazbe Moiszói, Kemiflégi. Jöjszef szerint a vitájuk pont erről szólt. hogy Ben-Nanasz az azt mondta, hogy Áhászbe Maisza, Áhászbe Chája, vagyis, hogy a fiúgyermekek ketubájának speciális szabályát azt alkalmazzuk akkor is, amikor a két feleség közül az egyik halt meg a fér halála előtt, de a másik a fér halála után, akkor is alkalmazzuk ezt a szabályt. De Rabbi Akiva viszont azt mondja, hogy csak akkor alkalmazzuk ezt a szabályt, hogyha mind a ketten a fér halála előtt haltak meg. Így értelmezzük be Nanasz és Rabbi Akiva vitáját. De Hanit a Nai, Ike Hanit a Nai. És, mondja Rabbi Yosef, ez a vita, vagy a vitának ez az értelmezése, Rabbi Akiva és Nanasz között, ez egyezik egy másik korabeli bölcsek vitájával, ami a következő brájtában szerepel. De tánya. Nosza ez ön is sajnálva, mert iszom. A brájt azt mondja, valaki elvett egy nőt, és az meghalt. Nosza ez a snial mészó, majd elvett egy második nőt, és most a férfi halt meg. Bajban ne vassa zú, láhel misza, akkor jönnek a fiai ennek, ugye az ennek, azt most úgy értjük, hogy a második feleség fiai, de nőtlink szubasziman, és elviszik az anyjuk ketubájának a követelését. Így ez szerint ugye nem teljes a történet leírás, mert amikor úgy néz ki, hogy a férfi elvette egy nőt, meghalt a nő, elvette egy másik nőt, meghalt a férfi, majd ezek után meghalt a második nő is, akkor a második nő gyermekei mindenek előtt behajtják a saját ketubájuk, a saját anyjuk ketubájának az összegét, úgy mint követelés. És nyilván nem... Oké, mint követelés. És... és... ez az első vélemény. Nem Simonai mér, imi és Maiszer Dina élő nőtlénk szubaszínan, de innen élő nőtlénk szubaszínan. Nem Simon pedig azt mondta, ha mindezek után marad még egy dinár, akkor már miután? Azután, hogy mind a két nőnek a gyermekei megkapják a saját anyjuk ketubájának az értékét az örökségből, akkor valóban úgy csináljuk, hogy élő nőtlénk szubasz iman, ve élő nőtlénk szubasz iman. Hogy mind ezek is az anyjuknak a ketubájának a értékét kiveszik az örökségből, és ezek is az anyjuknak a ketubájának az értékét kiveszik az örökségből. Ha ezek után, csak akkor, hogyha mindezek után még marad egy dinárnyi érték, mint örökség, amit valóban örökségként fel lehet osztani. Ve im láv, hölkém és savet, de ha nem marad egy dinár, akkor nem csináljuk ezt. Nem osztjuk föl, vagyis nem alkalmazzuk a Banin Dichin a fiú gyermekek ketubájának speciális szabályát. És ugye ez maga a brájtának a szövege. My love, de ha kemi flügim? Nem arról van szó, hogy valóban az a vita, amit az előbb is mondtunk. Tehát, de már szavar, áhász be chájra, áhász be moi szaj, jésleng szózdün Banin Dichin, hogy az első vélemény, ja, bocsánat, a második vélemény, tehát Rabbi Simon, azon az állásponton van, hogy hogy mindenképpen alkalmazzuk a Banin Dichin, a fiúgyermekek ketubájának a speciális szabályát. Miért mit mondott Rabbi Simon? Hogyha maradt egy dinár, akkor alkalmazzuk ezt a szabályt, még ebben az esetben is, ahol a második feleség a fér halála után halt meg. Már szavár, viszont a Tanakáma, amiben rájta első vélemény azon az állásponton van, hogy nincsen nem alkalmazzuk ezt a szabályt, hanem csak a második feleség gyermekei kapják meg az anyjuknak a követelését, és utána az egész maradékot osztjuk el. Ugye, még egyszer. Hát ugye mit mondott a Bright? A Bright azt mondta, hogy a Tanakáma szerint, hogyha meghalt az első feleség, vagy meghalt a fér, vagy meghalt a másik feleség, akkor a második feleség gyerekei behajtják a ketubát. Hogy értetjük ezt? Hogy az első feleség gyerekeinek már nincs mit behajtaniuk, hanem ők, miután a másik feleség gyerekei behajtották a ketubát, közösen osztozkodnak a maradék örökségen. Ez volt a nakáma. Tehát szerinte itt nem alkalmazzuk a Banin Dichrin rendszerét. Jött erre Rab Simon, és mit mondott Rab Simon? Hogy a második feleség gyerekei behajtják a ketubát, és ezek után az első gyerek, az első feleség gyerekei is behajtják az örökségből, elkülönítve az anyjuk ketubájának az értékét, és mindezek után a maradékot osztjuk fel örökségként. Akkor, hogyha maradt egy dinárnyi érték, akkor egyértelműen úgy tűnik, hogy valóban ez a vita, Tanna Káma szerint a Banin Dichrin nem alkalmazzuk akkor, hogyha az egyik feleség az a fér halála után halt meg, de Simon szerint alkalmazzuk akkor is. Azt mondja, Talmud Lai, de kula almáhaz, vagy háj máhaz, vagy mai szó, hogy is lengszú az a Banin Dichrin. Azt mondja, Talmud nem. Valójában mind a ketten, mert magyarázhatom másképp is ezt a brájtát. Hogyan magyarázhatom? Magyarázhatom úgy, hogy valójában mind a ketten egyet értenek, hogy mind a ketten egyet értenek, hogy akkor is alkalmazom a Banin Dichrin szabályát, amikor az egyik feleség a fér halála előtt, a másik feleség a fér halála után halt meg. Miről szól itt mégis a vita? Ha a dina, mekar kajke miflügi. Itt a vita egész másról szól. Itt a vita arról szól, hogy az az egy dinár, ami kell, hogy maradjon a Banin Dichrin alkalmazása után, az miből kell, hogy legyen. Már szavár, mekar kaj in, ve tálteli loj. Az egyik vélemény, talán a Káma azon az állásponton van, hogy ez csak akkor számít, akkor érvényes az egy dinár szabálya, hogy akkor tekintjük az egy dinárt kellő maradvány értéknek, hogyha az földben, ingatlanban van, de hogyha az csak egy követelésben van, vagy egy tehát pénzben, vagy ingóságban, akkor nem. Már szabár, és Rabbi Simon pedig megengedőbb, és ő azt mondja, hogy az egy dinár akkor is, hogyha ingóságban, vagy pénzben van. Akkor ezek alapján mi jön ki, vagy mi a vita Tanna Káma és Rab Simon között. Tanna Káma azt mondta, hogy abban az esetben, amikor az az egy dinár maradvány érték, az csak ingóságban vagy pénzben lenne, akkor csak a másik feleség gyermekei hajtják be az anyjuk követelését, ketuba követelését, és a maradékot viszont egyenlően elosztják örökségként. És Tanakáma, Rab Simon azt mondja, hogy mindaddig, amíg van egy dinárnyi érték, akkor is, hogyha az nem ingatlanban van, hanem ingóságban van, vagy pénzben van, az elég ahhoz, hogy az behajtásra kerüljön. És elég ahhoz, hogy alkalmazzuk a Banin Dichrin szabályát, és ezért először valóban a másik feleség gyerekei behajtják a követelést, de utána az első feleség gyerekei az örökségből külön leválasztva megkapják az anyjuk ketubájának az értékét, és utána azt a maradék minimum egy dinárt, még akkor is, hogyha az csak ingóság, osztják fel egyenlően egymás közt. Azt mondja, Talmud, mi acis macis amris hachin? Valóban lehetne ezt mondani? Mert ez alapján az jön neki, hogy ami Simon az az állásponton van, hogy nem kell, hogy ingatlanban legyen az az egy dinár maradványérték. Hatnál, ami Simon nagyon, mert egy másik misnában, amit hamarosan fogunk tanulni, de Simon azt mondta, hogy a figyelj és sem, de haszim se én nem akrájesz, én a klum, átsé és sem, de haszim se és nem akrájesz, jöjjszer át steg szubösz dinár. Simon egyértelműen ennek az ellentétét mondta. Azt mondta a következő misnában, hogy mikor alkalmazzuk a Banin Dichrin szabályát, akkor, hogyha maradt egy dinár érték ingatlanban. De hogyha hiába van ingóságban vagy pénzben egy dinár érték, hogyha az nem ingatlanban van, azt nem számítjuk maradványértéknek, és ezért nem lehet alkalmazni a Banin Dichrin szabályrendszerét. Akkor ezt elvetjük. Jön egy következő változat, hogy miről szól a vita. Elalha be dinar me sábdikö me fliggi. Már szavar mi bnei hajre in, Mishabdin loy, umar szabar a finom mishabdin. Következő változata, vagy magyarázata a vitának az az, hogy valójában mindenki egyetért, hogy alkalmazzuk a balindichin szabályát. Akkor is, hogyha nem mind a két nő, nem mind a két feleség a fér halála előtt halt meg. A vita az mi, hogy az az egy dinár maradvány érték, az mindenképpen szabad maradvány kell, hogy legyen, vagy egy terhelt maradvány is jó. Egy terhelt dinár. Tehát tegyük föl, hogy maradt egy dinárnyi föld, de az egy dinárnyi föld az egy másik hitelezőnek van alárendelve, beterhelve. Akkor az maradványnak számít, és akkor lehet alkalmazni a balindichin, vagy már nem számít maradványnak, és nem lehet alkalmazni. Rabbi Simon szerint maradványnak számít, a Kám szerint nem. Ijaj, Rabbi Simon, Imrej, Miesam, Moiser, Dinar, Kíváncsiésem, hogy szedni barmajbaj. Azt mondtam, hogy ez se jó, mert akkor a sima megfogalmazása nem az kellett volna, hogy legyen, hogy ha van még egy dinár maradvány, akkor lehet alkalmazni a balindichlin, hanem azt kellett volna, hogy mondja, hogy mivel van egy dinár maradvány, ezért lehet alkalmazni a balindichlin. Mert ugye ő mit mond? Ő azt mondja, hogy hiába van, beterhelve az egy dinár, akkor is az maradványnak számít. Tehát akkor ez se egy jó magyarázat. Menjünk tovább, most már a harmadik variáció lesz. Ella ave pachesz mi dinar ki mifling. Más szavar dinar in pachesz mi dinar. Naj, más szavar a fil pachesz mi dinar. Pachesz mi dinar. Azt mondja a Talmud, akkor legyen az a vagy vita közöttük, hogy egy dinár kell-e, hogy legyen az a maradvány érték. Tana Káma azt mondja, hogy egy dinár kell, hogy legyen. Rabbi Simon azt mondja, hogy nem kell, hogy egy dinár legyen. Azt mondtam, hogy ez nem lehet, Rabbi Simon dinárka, már hiszen Rabbi Simon maga, ő azt mondta, hogy kell, hogy legyen egy dinár. Azt mondja, hogy hite ima ipuch, akkor azt mondja, fordítsuk meg. Mondjuk azt, hogy a Tana Káma azt mondja, hogy nem kell, hogy legyen egy dinár, és Rabbi Simon szigorít, és azt mondja, hogy de, legalább egy dinár kell, hogy legyen. Azt mondja, hogy az sem lehet, Tana Káma, de azt hiszem, námi dinárka, már hiszen a következő misna, ami ennek a misnának a folytatása, abban egyértelműen kiderül, hogy a misna első véleménye is, tehát Rabbi Simonnak a vitapárja, aki ugyanez, mint ebben az előbb említett forrásban, ő is azt mondja, hogy egy dinár mindenképpen legyen. Tehát ez nem jó. Azt mondja, Talmud, Ella, ki hánachtrél is naik a mai ve ipuch. Ezért az ötödik variációja a vita értelmezésének az, hogy vegyük az egyes és a kettes magyarázatot, és fordítsuk meg. És az alapján akkor mi fog kijönni? Hogy a Tana Káma szerint alkalmazzuk ugyan a Banin-Dichrin szabályrendszerét, és nem csak, hogy alkalmazzuk, hanem akkor is alkalmazzuk, amikor a maradvány érték az ingóság, vagy akár terhelt érték, tehát valamilyen más hitelező által be van terhelve. De mi Simon pedig azt mondja, hogy ugyan alkalmazzuk a Banin-Dichrint, de csak akkor alkalmazzuk, hogyha az nem ingóság, hanem ingatlan a maradvány, illetve hogyha nem beterhelt. Oké. És így, tekintve, hogy ezt így elmagyaráztuk, tovább, és ezt a Simon és Tana Káma közötti vitát így tudtuk magyarázni, akkor nem egyértelmű, hogy ami a Kiva és Nanasz között a vita valóban arról szólt, hogy alkalmazzuk-e a Banin Dichrint egy olyan felemás esetben is, amikor a második feleség a fél halála után halt meg. És így inkább arra jár a konszenzus, hogy valóban alkalmazzuk, és ez nem egy vita tárgya. És ez is lesz a következő mondása a Talmudnak, a már Zutram és Médrev papa, Hilchasza Ahazbe Chayve Ahazbe Moisza, Jéslem Xuvas Banin Dichrin, Xuva Nászis Moiter Lecha Verta. Rev papa nevében azt mondta már Zutra, hogy a halakha az valóban az, hogy a Banin-Dichrin rendszerét azt alkalmazzuk akkor is, amikor az egyik feleség a fér halála előtt halt meg, a másik feleség viszont a fér halála után. Valamint, azt is mondta itt Rav papa, hogy ezt a rendszert ugye csak akkor alkalmazzuk, ha van maradványérték, Viszont a második feleség ketubája, ami egy követelés, az maga a maradvány érték. És ezért még akkor is, hogyha a másik feleség követelésének a behajtása után az első feleség gyermekei behajtják az örökségből elkülönítetten az anyjuk által behozott ketuba értéket, nem marad semmi, akkor is alkalmazzuk ezt a rendszert, mert az első feleség követelése maga a maradvány érték. Oké, okay, most egy szemantikai kérdés fog jönni, hogy amikor a papa ezt mondta, akkor ő két állítás volt. Egyrészt, hogy alkalmazzuk a Banin Dichrint, akkor is, hogyha a második feleség a férj halála után halt meg, valamint, hogy a második feleség ketuba követelése maga az maradvány érték, ami elegendő ahhoz, hogy az első feleség gyereke is ezek után az örökség okán, vagy az örökségből elkülönítetten a Banin Dichrin a rendszerében megkapják a magukékat. A kérdés az, Bislém a ilyesminan, áhtabekádnak a mai szaj, és lenk szömöz Dichrin, illa ilyesminan, szömöz nászasz mai szaj, ha vertál, minna minnaik, a mai szedina, in, laj, laj. Azt hittem, hogyha csak az első mondás felét mondta volna annak, amit mondott Rav Papa, mondjuk, hogy alkalmazzuk a Banin Dichrint akkor is, amikor egy felemás helyzet van, amikor a másik feleség a fér halála után halt meg, és csak az első feleség halt meg a fér halála előtt, akkor valóban nem tudhattam volna a mondás másik felét, ami arról szól, hogy a másik feleség a ketuba követelése maga a maradvány érték. Ellele is ma innen, szóval nászasz ma iszre, ha verte van olyan, dana, ami sumda, ahhaz, vagy hálva, ahhaz, vagy ma iszre, és nem szóval Banin Dichrint. De minek kellett ilyen hosszan mondani? Miért nem mondhatta csak azt Rav Papa, hogy a második feleség ketuba követelése maga a maradvány érték. És ebben már tudhattam volna, hogy akkor ezek szerint alkalmazzuk a Banin Dichrint ebben az esetben. Akkor miért kellett az első felét is mondani a mondásnak? Azt mondja, Talmud, ilyesmi, a hachi, hával, minak, igen, és azt mondja, és nagyon, mész, és nármi, hával, áhtad, ma iszak. Ve háhtad, ma isz, láhár, mész, jön, de ezt a kéveid, ve lábász, jirusi. Miért? Azt mondja, Talmud, azért, mert akkor azt hittem, hettem volna, hogy csak abban az esetben alkalmazzuk a Banin Dichrint, és mondjuk azt, hogy a maradvány értéknek számít maga a másik feleség ketuba követelése, amikor a második feleségnek lánya van, és nem fia. És azért ő az örökségből így sem úgy sem örökölte. Tehát itt a példa, amit mond, hogy mondjuk volt három feleség az életében, kettő meghalt az életében, a harmadik pedig a halála után, és a harmadiknak egy lánya van, akkor nem merült volna föl, hogy ne alkalmazzuk a Banin Dichrint, mert ugye miért merült volna egyáltalán föl, hogy ne alkalmazzuk a Banin Dichrint? Azért, mert mert el szeretnénk kerülni, hogy a férj halála után meghalt feleség fia panaszkodjon az ő örökségén élősködnek az első feleség gyerekei. De abban az esetben, hogyha az egy lány, akkor ő így se úgy sem mondja ezt, hiszen neki nem jár örökség, ha vannak fiúk. És ezért azt gondoltam volna, hogy csak erre vonatkozik a papa mondása. Ával áhazba hába áhazba iszébe hadal áhám iszé jeldez zahri, émul ifos lencué. Azt gondoltam volna, hogy akkor, hogyha a férfi halála után meghalt feleségnek fiúgyermeke van, akkor tartanánk attól, hogy veszekedni fog a másik feleség gyerekeivel, és ezért volt fontos, hogy a papa hangsúlyozza, hogy nem, ettől nem tartunk, ezzel nem számolunk, és igenis a Banin Dichrin elvét azt alkalmazzuk mindenképpen. Kedves barátaim! Egy misnához érkeztünk, és tulajdonképpen most azt, amit már egy-két napja tanulunk, ez a Ksubasz Banin Dichrin, ezt fogjuk most a misnában újra elővenni. Misaljú naszú is tej nasi. Ha valakinek két felesége volt, Mészum, és mind a ketten meghaltak. Hákech Mészum, utána pedig ő is meghalt. És szerintem Máksim Szubaszinon, és jönnek az örökösök, ugye az első feleségnek is vannak gyerekei, a másiknak is vannak feleségek is vannak gyerekei, és jönnek, és azt mondják, hogy Máksim Szubaszinon, hogy mindenek előtt, a örökség felosztása előtt, először mindenki kapja meg a saját anyjának a ketuba értékét. Én sem elő, Steg Szubasz, viszont a probléma az, hogyha megkapnák a saját értéket, nem maradna semmi, ami maga az örökség lenne, amit egyenlően osszanak föl, akkor ez esetben nem alkalmazzuk a balin dichlin fogalmát, nem alkalmazzuk azt, hogy minden fiú kapja meg az anyjának az örökségét, és hajlottam, és egyenlően felosztják a ketubát. Bocsánat, az örökséget. Tehát ilyenkor nem alkalmazzuk a balin dichlin fogalmát, mindenki egyenlően megkapja az örökség részét. Nem veszük figyelembe az anyáknak az eredeti ketubáját. Hajosan majszer dinar, élőnöjtling szubász imam, ve élőnöjtling szubász imam. Ha viszont van valamennyi maradvány, ami maradna azok után, hogy kifizetjük azt a részt, amit az anyjuk hozott be a házasságba a ketuba révén, tehát az egyik nőnek a ketubája az szól mondjuk 400-ról, a másik nőnek a ketubája szól 300-ról, a férfi teljes vagyona, amit erre az egészre lehet fordítani, hogy a halála után az 800, akkor marad 100, miután kifizettük mind a kettőt, akkor ezt lehet csinálni, akkor lehet alkalmazni. Imam Ruyusaim, imam Nachnu Maim, Al-Nichzavénu Jafet Dinar, Kedése Yitluk Szuba Simon, Én Seim Illahem, Ene Samin, Esznek Haszimbe Bézdim. Érdekes felvetés. Mi van akkor, hogyha az egyik nőnek akinek nagyobb a ketuba értéke, a gyerekei azt mondják, hogy mi egy dinárral kevesebbet, vagy egy dinárral túlértékeljük, fölértékeljük az apánk vagyonát. Meg tudom elmagyarázni tábla nélkül, mert nem lesz olyan könnyű. Tegyük föl, hogy a férfinek a vagyona az mondjuk 1000 dinár. Bocsánat, nem 1000 dinár, 1000 zúz. Oké? Okay? 1000 zúz. Az egyik, és volt két felesége. Az egyik feleségnek a ketubájában van mondjuk 300, a másiknak a ketubájában van 700. Ugye ebben az esetben nem tudjuk alkalmazni a banin dichlint, mert ők megkapnák a 300-at, ők megkapnák a 700-at, nem maradna semmilyen maradványérték, amit normál örökségként el lehet osztani. Mit kell csinálni? Mind a kettő örökségként kapja meg, ő is kap 500-at, ő is kap 500-at. Ha viszont a férfinek a vagyona lenne 1100, akkor tekintve, hogy ő megkapna 300-at, ő megkapna 700-at, még mindig maradna 100, amit örökségként lehet felosztani, akkor így csinálnánk, ő kapna 300-at, ő kapna 700-at, és utána maradnék 100-at, felosztálják 50-50-re. Erre cselhez akar folyamodni a 700-as csapat. Mit mondanak? Mi úgy értékeljük az apánk vagyonát, hogy egy 600 értékűt mi 700 értékűnek értékelünk, és ezért mi ezzel kielégszünk. Miért csinálják ezt? Mert így ők kapnak 300-at, ők kapnak a 700 helyet ugyan a 600-at, de még mindig jobban járnak. Miért? Mert így akkor marad 100, akkor ez megengedi azt, hogy eltérjünk a normál örökségi eljárástól, hogy egyenlően osszuk el, mert így ők 300-at kapnak, ők ugye nem kapják meg a 700-at, de mindig 600-at kapnak, és egy tökéletes megoldás, azt mondja, a Misna, ezt nem hagyjuk, hanem a vagyon értékelését, az örökség értékelését, azt mindig a Beis Din kell, hogy végezze értékbecslését. Ugye, ez olyasmi manapság is van, hogy egy ingatlan értékbecslését, azt ugye azért kicsit lehet csalni, hogy akkor egy olyan értékbecslőt hívok, akinek túl vastag, akinek jó vastagan fog a ceruzája, vagy akinek nagyon vékonyan fog a ceruzája. Attól függ, mi a cél, hogy túlértékelje, vagy alulértékelje. Hogyha a banknak akarja, hogy fedezet legyen, akkor túlértékeli. Hogyha azt akarom, hogy jól legyen az alkupozícióm, akkor alul értékelni. És itt ők ugye azt mondják, hogy értékeljük alul. Vagy nem, értékeljük túl. Miért? Mert akkor meg fogjuk kapni a 700-at, ugyan mi nagyon tudjuk, ez nem ér 700-at, csak 600-at, de nekünk még mindig megéri, mert így marad 100, és akkor meg lesz az a maradványérték, ami alapján egyáltalán alkalmazni lehet ezt a normál örökség felosztástól eltérő rendszert. Ajusan meg haszim ki Raúj, be Raúj. Én nagy kibemúztak. Nagyon érdekes esetet vett fel a Misna. Mi van akkor, hogyha valóban a férfi vagyon 1000, az egyik ketubban 300, a másik ketubban 700, mit mondtunk, itt nem, nincs maradvány, és ha nincs maradvány, nem lehet alkalmazni a szokványostól eltérő örökségfelosztást, normálisan egyenlően kell felosztani, ő is 500, ő is 500. Igen, ám, de azt mondja, mi van akkor, hogyha számíthatunk rá, hogy itt még az örökség meg fog toldódni. Hogy tud megtoldódni? Tegyük föl, hogy az apa, aki meghalt, neki is van egy apja, aki még él. És neki van vagyona, és tudjuk, hogy az apán keresztül az unokák fognak még örökölni. Akkor az egy várományosai az örökségnek, de az örökségnek számít-e? Rauikebe muhszak. Ugye ez itt a kérdés. Hogy a várományos az olyan, mintha már az övé lenne. Itt ugye miről beszélünk? Hogy a maradványérték jelenleg nincs meg, de meg lesz, amikor a nagypapa is meghal. Azt mondja, Istenem, ez nem számít maradványnak. Ez én nőkébe muhszak. És ezért itt nem lehet eltérni a normális felosztást. Rábi Simon, hogy mire a fili és a mehasszim se én lemach rájúz, én nem klumácsi és a mehasszim se és lemach rájúz, jöjjszere, sfék, szubozdinak. De Simon kihangsúlyozza, hogy ez a maradványérték, amit köteles, hogy meglegyen az apa örökségében ahhoz, hogy eltérjünk az örökség egy részénél a normál felosztás menetrendjétől, és kapja meg minden fiú az ő anyjának a ketuba értékét, ez csak akkor lehet, hogyha van maradványértéknyi egy dinár, de ez az egy dinár, ez mi kell, hogy legyen mindenképp ingatlan, és nem pedig ingóság vagy pénz. Oké, idáig tartottam is. Most jön a tanul. Tanul a banan le zu elef le zu hamés mérsz. Imi és a mérszer dinar egy nőt lökszöm a szömmel, egy nőt lökszöm én nem lábi halkomosan. Azt mondjam, a brájta, ugye tegyük fel, hogy van két nő, meghalnak, meghalnak a férj is, jönnek az örökösök, az egyik nőnek a ketuba értéke 1000, a másiknak 500. Ha pont ennyi az apa öröksége, akkor nincs miről beszélni, az apa örökséget egyenlően kell felhasználni. De ha az apa öröksége legalább 1500 és 1 dinár, akkor igenis az 1 dinár az lesz az majd, amit örök normál örökségként felosztunk, az 1500-at megfelosztjuk 500-ra és 1000-re. Azt mondja, a Talmud, psita, mert rubin binismátú, kvár zahuba hennyös. Következő lesz a kérdés. Mi van akkor, hogyha az érték változott? Meghalt az apa, és amikor meghalt, akkor volt olyan értékű a vagyona, piaci értéke, hogy a örökösök alkalmazzák a Banin Dichrin elvét, eltérjenek a normál felosztástól, ő megkapja az övét, ő megkapja az övét, mert még mindig van annyi értéke, hogy legyen egy maradvány érték, amit normál örökségként osztanak fel. De utána, mire oda kerülnének, Nismátu, az érték lement. Mert, nem tudom én, infláció volt, rossz volt a piaci környezet, és lecsökkent, amortizálódott az értéke. Azt mondja, Psita, ott egyértelmű, hogy ez nem probléma, mert abban a percben az apa meghalt, kvár zahubem nyőrsi, az örökösök már tulajdonképpen nem kell semmi történni, önmagában a halállal övéiké válik a örökség, és ezért ez így rendben van. De mi van akkor, hogyha fordítva van? Mumati menis rábumáj. Mi van akkor, hogyha amikor meghalt az apa, akkor nem volt elég értéke az örökségnek ahhoz, hogy alkalmazzuk a Banin Dichrin elvét, mert pont annyi volt, vagy annál kevesebb volt az értéke, mint amennyi a ketubák révén lévő követelés lenne. Viszont később fölment az értéke. Akkor mondom-e azt, hogy tekintve, hogy most már fölment az értéke, mégis osszuk úgy el, hogy ő megkapja az ő anyjának a részét, ő megkapja az ő anyjának a részét, és a maradékot osztjuk fel örökségként. Mi erre a válasz? Tasmá, de nixidvei bárcárcul ma ati meniszrábú, hába. Azt mondtam, hogy nézd a következő esetet. Történt bárcárcúrban, hogy bárcárcúr házában, hogy amikor meghalt az apa, akkor valóban kis kevés értéken tartották nyilván azt, amilyen volt. De később megnőtt az értéke, tehát pont az, ami a mi esetünk is. Azt mondta, hogy Rav Amram, és az eset Rav Amram elé került, amely lejú, és azt mondta nekik Rav Amram, tehát a kisebb értékű ketuba örököseinek, Zilpai Sinau, hát kénytelen lesznek kiengesztelni a nagyobb ketuba érték, a nagyobb ketuba örököseit, mert igenis lehet alkalmazni a banindichnit. Ugye király mindig rosszul, ha alkalmazzuk a banindichnit. Az, akinek kisebb értékű a ketubája. Ha van egy 1501 forint, az örökség. Az egyiknek 500, a másiknak 1000 az anyja ketubájának az értéke, akkor nyilván kiáll jól az, aki 1000, és kiáll rosszul az, aki 500. Ha normálisan osztjuk fel az örökséget, akkor mindenki kapna, ez is kapna 750, ez is kapna 750. Így mi jön ki? Ez kap 1000-et, ez kap 500-at, és utána maradék egyet felosztjuk félre-félre. Na most ugye akkor a mi esetünkben a kisebb ketuba örökösei elmentek, és mentek a vámlamhoz, hogy uha, most mi van? És mondták, hát sajnos igen, ki kell egyeznetek, ha nem egyeztek ki, akkor alkalmazni fogjuk. Illaj me fajszőlehu, ma china lehu, be szilvadelő mávidoma. Hát, hogyha nem fogjátok kiegyezni velük, akkor megütlek titeket egy olyan tövissel, amitől nem fog folyni a véretek. Ugye ez egy, gondolom, egy arámi mondás arra, hogy hát fájdalmas döntést kell majd hoznom, és ez a döntés arról fog szólni, hogy alkalmazzuk a szubezdoanindichint, és ti nem kapjátok meg csak az anyátok ketubájának az értékét, ők is az anyjuk ketubájának az értékét, és a maradékot elosztatjátok. És a triódek améd Rav Nachman erre üzenetet küldtek Rav Nachmannak, hogy ő mit gondol erről? Amen lejúk, sem sem rúbim menis mátuk. Zachben jörsén, kák maternis rávú, zachben jörsén. Erre azt mondta Rav Nachman, igen, a helyzet valóban így áll. Ugyanúgy, mint amikor magasabb volt az érték, amikor meghalt az apa, és mivel magasabb volt az érték, ezért volt maradvány érték, és lehetett alkalmazni a banindichin szabályát, ugyanígy fordítva, ha kisebb volt az érték, és utána megnőtt az értéke a vagyonnak, az örökségnek, és így már van maradvány érték, akkor ugyancsak alkalmazzuk a banindichin szabályrendszerét. Oké, kedves barátaim, most a hátralévő másfél-két DAF különböző ilyen érték növekedés, csökkenés, különböző hitelező terhelések és stb. Kapcsán lesznek különböző szabályok, amiket tanulni fogunk. És ehhez régen, amikor nem volt a Talmud nyomtatva, hogy meg lehessen jegyezni, akkor ilyen jelmondat jön. Simon elef mea mitzva bek szuba jákev zakev stajszav bet varima szikim. Ugye ez a következő eseteknek, precedenseknek a megjegyzéséhez alkalmazott ilyen jelmondat. Nézzük ezeket a precedenseket. Az első. A hú gábra dávon mászkébé álfez húzra, volt egy férfi, akinek volt 1000 zúz tartozása. Most volt két háza, mind a kettőt eladta 500-ért. Ilyenkor asszabálhajv, tárfalak hádaminál. Most ugye akkor ilyenkor mi a helyzet? Ha valakinek van tartozása, és ő eladja a vagyonát, tehát fedezetet von el, akkor ha az eladáskor igen, tehát még egyszer, tehát hogyha ő elvon fedezetet és eladja a vagyonát, akkor mindenképpen hogyha a hitelező hitele az megelőzte az eladást, akkor a hitelező oda mehet a vevőhöz, és elveheti tőle a vagyont. Az egy másik kérdés, hogy a vevő visszamehet-e az adóshoz, mondja, hogy hello, hát olyasmit adtál el nekem, ami terhelt volt. Attól függ, hogyha úgy adta el Bachrayus felelősséggel, akkor az azt jelenti, hogy ha hogyha kiderül, hogy turpisság volt, akkor visszamehet a vevő az adóshoz, és mondhatja, hogy kérem szépen tőled azt a pénzt vissza, amit adtam az adott vagyonért, hogy vissza tudják szerezni, nem az egy másik kérdés. Ha viszont felelősség nélkül adta el, akkor az egy nutri, mert hogyha megjelenik a hitelező és behajtja azt a vagyonelemet, akkor könnyen lehet, hogy utána már nem tud visszamenni, nem tud visszamenni az adós, bocsánat, nem tud visszamenni a vevő az adóshoz, mert az azt mondta, hogy arra ugye mondtam neked, hogy nem vállalok felelősséget. Oké. És a mi esetünkben hogy történt? Volt egy adós, aki tartozott 1000 zuzzal. Volt is hozzá fedezete. De ő gyorsan elvonta a fedezetet, és eladta a két házát, az egyiket 500-ért, a másikat 500-ért. Azt a Bálkhajöv, Tráfale, Hárminál, megjelent a hitelező, és az egyik házat, az gyorsan birtokba is vette. Hadarka Tariflédach jött, hogy birtokba vegye a másikat is, sokkal állt az üzövő kag azil legebé, de a vevője a másik háznak fogott 1000 zuszt, és oda ment hozzá, és azt mondta neki, amelé, ísávilach álfezúzé lechája. Azt mondja, két opciót van. Vagy fogadd el, hogy az első ház, amit elvettél, az ér 1000 zuszt, és viszlát. Szia! Ha nem, illaj, sakil álfezúzé viszlálek, akkor tessék, én adok neked 1000 zuszt, add ide a házat, és viszlát. Ugye az ő szempontjából különben ez nagyon logikus, miért? Mert ő így is, ő is 500-ot fog veszíteni. Ugye? De így legalább van két háza, úgy nincs semmije. Most ilyenkor szabad ezt csinálni, vagy nem? Tehát, hogy ezt szabad-e, ezt jogosan csinálja, vagy sem? Szabad, ami bár háma lenne, én bár hány nem azt nisze. Bár háma a mi mistánkból akarta a választ erre megadni. Mert mi volt a mi mistánkban a válasz? Hogy azt mondták, a nagyobb ketubá örökösei azt mondták, hogy hát mi túlértékeljük a férfi vagyonát, és így akkor marad lesz maradványérték, és majd lehet alkalmazni a Balin Dichlin szabályát. És mit volt a misna? Hogy nem hagyjuk ezt, hanem a Beis Din értékelése, értékbecslése a mérvadó. Akkor ezek szerint nem lehet egy ilyen egyoldalú vagy szubjektív értékbecslést alkalmazni. Akkor itt se lehet. Nem jöhet a vevő, és mondhatja azt, hogy figyelj, vagy értékeled 1000 zuzon azt, amit elvettél már a háza, vagy itt van 1000 zuz és szevasz. Mert ő nem, az a ház az annyit ér, amennyire eladták. Nem lehet egy ilyen szubjektív értékbecslést alkalmazni. Amelé rave, mit da, mi haszom iszlőbb szédele, jászmi, ha mi iszlőbb szédele, álfa jahib, álfa sakil. Azt mondja, rave, de hogy lehet a kettőt összehasonlítani? Ott, amikor azt mondtuk, hogy nem lehet hagyni, hogy egy szubjektív értékbecslést alkalmazzunk, azt azért nem lehet hagyni, mert hogyha ezt hagynánk, akkor az egyes nő, a kisebb ketubájú nő örökösei veszteség érne őket. Miért? Mert akkor ha alkalmazzuk a Banin Dichlint emiatt a szubjektív értékesítés miatt, akkor ők csak az anyjuk ketubáját kapják meg, és nem az örökség felé. Ebben az esetben viszont nem veszít semmit a hitelező, hiszen ő 1000-et adott a halottnak, tehát az adósnak, aki ugye elmondta a fedezetet, és most 1000-et kap a vevőtől, tehát mi a baj? Azt mondja a Talmud, ve tirfa be kamaka svinon. Betírfa, vagy kamakaszvinan. A kérdése az, miért van ennek a kérdésnek jelentősége? Igen. Tegyük föl, hogy akkor ezek szerint mit mond Rave? Azt mondja, hogy el lehet fogadni, ez egy működőképes történet. Tehát, hogy vagy az van, hogy azt mondja, hogy jó, akkor megtartom, azt mondja, hogy intézőn megtartom ezt az egy házat, és ezt elfogadom 1000 zuz értékűnek, vagy megkapja az 1000 zuzt, és odaadja ezt a házat is a vevőnek. Most, ha megadta a vevőnek, akkor mennyit írunk a behajtási dokumentumba? Mit jelent, hogy mindjárt visszatérünk. Van egy végrehajtási dokumentum. Ennek mi a jelentősége, hogy amikor jön a hitelező, és a vevőtől végrehajtja az adós adósságát, ugye akkor fontos, hogy a végrehajtási dokumentumban volt egy dokumentum, amit leírtak, hogy oké, most behajtotta tőlem ezt a földet, ennyiért és ennyiért. Ugye ez két dolog miatt is fontos. Egyrészt, hogy az a hitelező akkor mit mond, hogy most megkapta a pénzét, vagy nem kapta meg a pénzét. A másik, hogy az adós, a vevő milyen összegért menjen vissza az adóshoz. Ugye őt megkárosították, de milyen összegért? Akkor ebben az esetben, amikor 500-ért adta el az adós, de a végén a hitelező megkapta az 1000 zuszt érte, és az egyes vevő pedig magáévá teszi fel ezt az ingatlant, akkor milyen értéken jegyezzük ezt a végrehajtási dokumentumban? A vina amár be alfa, a vina szerint 1000 zuz értéken, a vira amár be hamesh mea, a vira szerint 500. Jöjjhassza be hamesh mea, és a halacha is ez 500. Oké. Okay. Menjünk tovább, hogy majdnem ugyanilyen eset. A húgávodában mászkibény, mert az zuzza volt egy férfi, akinek 100 zuz tartozása volt. Hávelétrék tini, de hára volt két kis földje, hádza vinnibach a misimé, hádza vinnibach a misimé, két kis földje, mind a kettőt eladta 50-50 zuzért. Elmondta a fedezetet. Asszor bálha jövtárfa, hád minájú, hadar, asszor, katif leidach, meg a tarif leidach. Jött a hitelező, az elvette az első földet a vevőtől, egyes vevőtől, majd jött a kettes vevőtől, hogy tőle is elvegye, de ő jött, és azt mondja, várj, vagy fogadd el ezt a földet, amit már elvettél 100-nak, vagy ha nem, itt van 100 zusz, és add ide nekem ezt a földet. Mi van ilyenkor? A szarjú részben én már hányom, azt hiszem, hogy én jövő szerintünk hullunk. A Vészöv azt gondolta, hogy esetleg ugyanúgy, mint hogy a minisztánkban azt mondjuk, hogy nem lehet egy ilyen szubjektív értékbecsést alkalmazni, akkor itt se lehessen. És erre azt mondom, hogy báj, mint ami haszom iszlém, szerinted a jászmi alka a máj szerinted iszlém, mert a jól me a sakil. Mire azt mondta neki a bája, csak úgy, mint az előző körben Rave, hogy ez nem ugyanaz, mert ott, amikor a mistánk azt mondja, hogy nem lehet egy szubjektív értékbecsést alkalmazni, akkor miről van szó? Hogy az a szubjektív értékbecsés nem, ez a szubjektív értékbecsés nem használható, mert az a kárt okoznánk az egyik örökösnek. Itt semmilyen kár nincs, mert a hitelező százat adott, százat kap vissza. Mert térfőbek állunk a szvinna, ugyanígy mennyiért, vagy ez esetben mennyiért, ha elfogadná ezt az ajánlatot, vagy nem elfogadná, ebben az esetben mennyivel jegyezzük fel ezt a földet a végrehajtási dokumentumban. A vinamarban ne arra, a vinamarban hamsin, a vina azt mondta, hogy 100-ért, a vina azt mondta, hogy 50-ért, vilkhaszabban hamsin, Sállaká az, hogy 57, újra, mint az előző esetben. Oké, okay. Következő eset is egy ilyen speciális eset története. A húk áradában mászkebén mea zuzé. Volt egy férfi, akinek 100 zuz tartozása volt. Sahiv, illető meghalt. Savik tina de áradában sávé hámsi zuz. És hagyott maga után egy 50 zuz értékű föld örökséget. Asszor bálkhajbek a tariflé. Mire jött a hitelező, és hopsz, lenyúlta a földet az örökösök elő. És mi a halaká? Hogy az örökösök a földből, amit örökölnek, ki kell, hogy fizessék. Tehát a föld, mint fedezet a hitellel szemben, az nem évül el. A fedezeti mi volt? A haláleset miatt. Tehát az örökösök sajnos ki kell, hogy fizessék a tartozást. Ha van föld. Ha van föld fedezet, ingatlan fedezet. Ha nincs ingatlan, csak ingóság, akkor nem kötelesek a tartozást kifizetni. Most mi történt? Az illető magáéba tette a földet, hogy jöttek az örökösök, azul jászmi ablé hamsi zuzi, jöttek, azt mondták, figyelj, itt van 50 zuz, vigyél a pénzt, add ide a földet. Illető elfogadta az 50 zuz, de nem adta oda a földet. Ugye? Ő neki ugye eredetileg a papa százal tartozott. Azt mondja, amely a bájjára, a bájjá elé került az eset, amely a hem, és azt mondta, a bájjá, nincs mit csinálni. Miért? Mert az illetőnek százal tartozott az apjuk. Most igaz, hogy behajtani csak ingatlanból tudja az örökségből, de az nem azt jelenti, hogy nem micva, nem egy jó tett, vagy egy jó tett az örökösök részéről mégis kifizetni őt. Most mivel ez egy micva, ezért azt lehet tudja mondani az illető, hogy figyelj, százal tartozott az apátok. 50-ért elvettem a földet, és még 50-et kifizettetek, skajak! Azt mondták a média bája már lehem. Micva és szemüli frájhajva vijem. Tekintve, hogy azt mondták bája, tekintve, hogy micva, hogy az örökösök kifizessék az apjuk tartozását, hát nekem majd micva vidatú. Ezért amikor ők fizettek neki 50 zuszt, akkor csak a micvát teljesítették. A másik 50-ért, amit meg nem micvát teljesítettek, azt meg magáival tette a földet. Hát csak itt tarif, kedint tarif. És akkor itt a majadékot azt jogosan hajtotta be a földből. Lai amra, de lai amra, lai hangi hámsi zuzut, mely de árakat inna. Ám az amra, lai hangi hámsi zuzut, mely árakat inna. Szóval kószal, kú. De, fontos hangsúlyozni, hogy ez mikor igaz, akkor, hogyha az örökösök nem tették egyértelművé, hogy ez az 50 zuz, ez a föld értéke, kérjük, ezt megvesszük most a földet. Ha megvették a földet, akkor igenis jogosan vették föl. Csak annyit mondta, hogy itt van 50 zúz, akkor lehet azt mondani, hogy úgy értette, ez az 50 zúz, az a maradék tartozásnak az értéke. Következő eset. Ha úgy gábrad az ábnál, hogy szugod, de imej, be tajvász, ha na. Következő eset történt. Valaki eladta az anyja ketubája örökségét előre valakinek. Ugye, az any... miért élt az anyja? Tehát, az anyja még élt, de ő azt mondta, figyelj, az anyának van egy ketubája, mintha meghal a férje, akkor ki kell fizessenek az örökösök, mint a 1000 zuz. Ha az anyám meghal, én fogom örökölni ezt a követelést. Úgyhogy eladom neked most ezt a jogot, a követelésre való jogot, eladom 50 zuzért. Nagyon érték alatt, mert elég sok itt a kockázat, ugye miért? Lehet, hogy az anyám előbb hal meg, mint a férje, és akkor én nem kapok ebből semmit. Van mellé, most amikor eladta, akkor azt mondta, figyelj, ha az anyám jönne, és azt mondja, és tiltakozna, én nem fognak kárpótolni. Shiva imei, loi rara. Meghalt az anya, és soha nem panaszkodott az ügy ellen, viszont maga az eladó, ő azt mondta, hogy az egész ez nem volt érvényes. Miért? Ugye mit mond? Hogy működött ez az eladás? Ő azt mondta, ha meghal az anyám férje, ki kell, hogy fizesse az anyámat. Ha az anyám meghal, én meg kell, hogy kapjam azt a pénzt. Így is történt, meghalt a férj, még mielőtt kifizették volna, meghalt az anya. Most ő, aki eladta ezt az egészet, ő ott van az anyja helyében, és azt mondta, hogy nem, ez nem ér. Mert az anyám tiltakozhatott volna ez ellen, most én az anyám helyett tiltakozom, mert én olyan vagyok, mint az anyám. Szamár Rába, Rámi bar Hamlemény, mert Maka Mimekai, Rámi bar Ham azt mondta, lehet, hogy ez tényleg jogos, és ő visszavonhatja, mert ő olyan, mintha az anyja, ő most nem olyan, mint az örököse az anyjának, hanem mintha maga az anyja lenne. Amelej, Rabe, Nehidach, ez idő, Leik, Hamile, Leajok, ez idő, Mik, Milaik, Jobi, azt a Rabe, ne lehet. Tehát attól még, hogy az anyjával szembeni felelősséget nem vállal, de saját magával szembeni való felelősséget, igen, nem játszhatja, hogy most nem én vagyok, hanem az anyám vagyok. És ez esetben valóban nem teheti meg, hogy nem fizeti ki a ketubát. Kedves barátom, idáig tartott a 91-es lap,